Kellemes estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak, a mikrofonnál Kollár György. A kiinduló pont két megfigyelés. Egy. Minden hatalom szeret szépeket hallani magáról. A legszívesebben a saját tenyeréből etetni a publikumot. Ám ha ez nem megy, akkor baj van. Demokráciában a hatalomé ez a baj, diktatúrában a népé. Diktatúrában az államosított polgár a propaganda útján konyhakészen megkap mindent, azt, hogy miről, mit kell gondolnia. Kockázatos itt non-konformistának, azaz nem alkalmazkodónak lenni. A demokráciának a lényege a sokszínű nyilvánosság, vele a hatalom ellenőrzése. Itt a polgárnak sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapjoga van mindenféle kommunikációhoz, beleértve a bírálatot, a szabad sajtót és akár a sztrájkot is. Második dolog. A hatalom rátermettségének fokmérője a reagálása a kritikára. Egy rátermett, egy jól dolgozó hatalom keveset és ritkán hibázik. Ezért a bírálatot segítségnek veszi, megköszöni, okul belőle. Egy bornírt hatalom azonban minden bokor mögött veszélyt lát, tehát korlátoz, harcba száll, hárít, letilt, saját képére formál, deformál. E két alapelem meccéspontjában a sajtó. Ez a sajtó lehet a nyilvánosság pezsgő fóruma, értő médium itt, ám lehet a két szintányért között a levegő, a hátomozdító bűnbak amott. Utóbbi esetben a harcászatból ismert barát-ellenség felismerő rendszer logikája mozgat szinte mindent. A mai műsor fő kérdése, igaz-e, hogy Magyarországon az első és a második pontbeli mérce szempontjából mi kompország vagyunk. Tehát a diktatúrába kijöttünk, de a demokráciába visszafordíthatatlanul még nem érkeztünk meg. Így van, vagy nem? Erről beszélgetünk ma. Jogunk sok mindenhez van, de vajon közünk is van hozzá. Ez a 9. hatosadás velem, most mégis kicsit elgyávultam, amatőr rádiósként, média oktatóként bemerészkedtem az oroszlán barlangjába, azaz profik közé keveredtem. K.O. és K.Z. a monogramja ma a műsor két vendégének, másutt a K.O. knockout, kiütést jelent. A K.Z. szignó pedig nagyon szigorú kemény véleménynyilvánítást jelöl a független nyomtatott sajtó világában. És hogy ne legyen rébusz, a K.O. Kálmán Olga, az ATV szerkesztő műsorvezető, hírigazgató, Kovács Zoltán pedig az és főszerkesztője, publicista. Ők ülnek tehát itt mellettem a stúdióba, köszöntelek benneteket, szervusz Olga és szervusz Zoli.
Szervusz, jó estét.
Nyugodj meg, Gyuri, nem fogunk
figyelj, bátani. Figyelj, nincs semmi baj. Figyelj, szerintem most azonnal váltsunk. 6 óra van, rengetegen ülnek autóban, hallgatják a Klubrádiót, tehát tényleg média joggal, sajtószabadsággal akarod fülönvágni a kedves hallgatóidat.
Igen, de mindez derűs formában veletek. Tehát nem az lesz a fontos, amit kérdezek, hanem amit ti majd mondani fogtok. Például az elején mindjárt 160 karakterben, SMS mintában, tehát ez most nem versenyvizsga lesz, nem szellemi üres járat, nem óvatoskodó fecsegés, nem csöpögő reménytáblálás, mint ami a foci körül hallható, hanem a sajtóról, a médiavilágról beszélgetünk, ahogyan ti látjátok. Hogy látjátok? Olga, Zoli, én úgy gondolom, hogy zaklatott helyzet van, törékeny, homályos, hiányos, romlókép a sajtóban. Szerintetek jó a helyzet, rossz a helyzet? Mi ez?
Én most a helyzet, a jelen helyzeten gondolkodom, és azon gondolkodom, hogy nem vagy csokornyakkendőben.
Itt nem látszik, hogy hogy vagyok öltözve, a csokornyak
mondom,
kérdése.
Kedves hallgató, Kollár György most egy mezbe van, egy foci mezbe van, mindjárt elárulja önöknek, hogy mely csapat mezét viseli.
Ez egy brit csapatnak a nem is futballmeze, hanem ez a...
Figyelj, zsilet van rád írva, valami borot van, nem?
Valamelyik küzdő sportág meze, de szemüveggel sem látom, mert rajtam van, ellenben azt hiszem, hogy nektek is lesz nem sokára mezetek, de ez egy másik történet. Tehát magyarul ez rádióműsor, itt nem kell szépen beöltözni, elmondhatnám a ti toaletteteket, végtelen csinos forma bűl velem szembe Kálmán Olga, és a szokásos formát.
Zoltán még Kovács csinosabb.
Zoltán, így van.
Mi ez a... Ne ugorjunk át a témát. Miért ragaszkodsz, vagy miért kötözöd, miért szerettél bele a csokornyakkendőbe?
Mert nem lóg bele a levesben, nehéz a kajával megbombázni. Én valamikor pipáztam, és a pipa mocsak megült a hosszú nyakkendőn. Ez sokkal nehezebb a csokor nyakkendőn. Valakitől kaptam egyet, mondták, hogy jól áll, és hogy nagyon praktikus. Azóta már nem egy, hanem 600-700 nyakkendő.
Nem mondod? Így van, 600-700? Mezből hány darab van?
Mintegy 400, illetve kettővel kevesebb, az kedves barátaim szoktak kapni a műsor vendégekként mezt. Női mezt és férfi mezt. Az a tudnivaló, hogy a férfi mez derékban szorít, a női mez kicsit följön.
Na, Zoli, neked mi a perverzitásod? Te mit gyűjtesz?
Hú, én azt elmondom.
Azt ne.
Nem gyűjtök semmit egyébként.
Komolyan, sem ez,
nem,
sem.
Semmit nem gyűjtök. Pecázom.
Tehát halakat gyűjtesz.
Pecázom, igen. Egyébként visszatérve a kérdésre, mert...
De most akkor arra is fogunk beszélni, nem?
Nem, de egyébként tényleg ez azért érdekes, szóval, hogy mi is volt a kérdés.
Milyen a sajtóhelyzet? Zaklatott, törékeny, homályos, hiányos, romlókép vagy?
Ösztönzőként. Szerintem 20 éve mindig valahogy valamennyire homályos és valamennyire zaklatott. 20 évvel ezelőtt persze, vagy 90 előtt nem volt zaklatott a sajtó helyzete, mert az indiferens volt. Bár fontos volt, de ilyen szempontból, mint hogy nem volt sajtószabadság, nem volt értékelhető. Az első pillanattól kezdve szerintem zaklatott, mert az első pillanattól kezdve kétfelé szakadt az ország, hol erősen, hol kevésbé erősen.
Első perctől kezdve kétfelé
igen,
szakadt?
Szerintem igen, tehát akkor, amikor 90-ben nem jött létre egy nagy koalíció, az MDF és az SZDSZ között attól a pillanattól kezdve gyakorlatilag az ország kétfelé szakadt, de akkor még nem ennyire, de az egy lényeges pont volt. Ez ma már, hiába hozzuk elő, ez így történt, nem történt, meg ez kötetett helyette egy paktum. Jó, rossz, ez most mindegy, és valahogy a két tábor ellenségesen fordult egymáshoz, tehát nem volt meg egyetlen egy pillanatig sem az a lehetőség, hogy egymással szemben álló jobboldali és nem jobboldali erők valahogy együtt tudtak volna működni. Tehát az első pillanattól kezdve ez a helyzet, és ez a sajtóban is érvényes. Ma már ez könnyű elmondani, mert ugye 20 évre könnyű visszanézni, akkor ez nem így látszott, de ma már én nekem ez a véleményem, hogy akkor történt valami, de hát ezen fölösleges...
De akkor nézzél előre, hogyha előre nézel, akkor látsz valami belátható idővallumot, hogy mikorra változhat ez a helyzet?
Ez a ketté osztottság.
Nem, de ez a kérdés, ez megválaszolhatatlan, mert ugye a helyzet romlott. Tehát most ugyanannak a romló helyzetnek egy rosszabb pontján vagyunk.
Tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, közlekedés jön, és utána visszajövünk, ugyanezt folytatjuk Kálmán Olgával és Kovács Zoltánnal. Folytatódik a hatos Kálmán Olgával és Kovács Zoltánnal. Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a médiahelyzet a rendszerváltozás óta milyen, kiforja-e magát, jó irányba mozdul, mert ugye plurális, de ezt akartuk-e, jogállami, nem tudom, hogy az a piac szabályozza, jó szabályozza-e. Ti hogy látjátok? Olga.
Hát az Zoli elmondta, hogy a 90-es évek első percétől kezdve elindult ez a kettőszakadás, és meg is történt ez a kettőszakadás. Én ugye azt kérdeztem, hogy láttok-e, vagy láttod-e Zoli azt, hogy ez a két irány, ez kezd összetartani, tehát a kettőszakadásnak egyszer vége lehet-e, és hogy ez, azt mondtad, ez megválaszolatlan kérdés. Az baj, tehát hogyha nem látjuk a reményt arra, hogy itt valami fajta, hát, hogy egység az butaság, de valami fajta konszenzust lehetne teremteni a fejekben, a lelkekben, ami nem gondolok másra, mint a acsarkodásmentes életre. Tehát, hogyha ennek a reményét, ennek a elindulását nem látjuk, akkor az baj, akkor rossz helyzetben vagyunk.
Hát rossz helyzetben vagyunk, de egyébként ez nem a sajtóról szól, tehát nem a sajtó szakadt ketté. Itt egy rossz demokrácia felfogás van Magyarországon. Tehát mindig az történt, hogy aki többségbe került, az egyben úgy akarta legyőzni a másikat, hogy hosszabb időre, ha nem is végérvényesen, de minden esetre hosszabb időre. Az a fajta felfogás, demokrácia felfogás érvényesült, hogy a többség, a demokrácia többség akarat a kisebbség fölött, ami persze tudjuk, hogy Lenin idejében sem volt már igaz. Leninnek praktikusan szüksége volt erre a lózungra, hogy kiszorítsa a mensevikeket. Egy olyan pártnak az élén, amelyik egyébként kisebbségben volt valamikor, de ez most mindegy, nem menjünk vissza odáig, de az kétségtelen, hogy ez nem demokrácia. Ez egy demokrácia felfogás, egy rossz. A demokrácia ott kezdődik, hogy valóban a többségnek az akarata az erősebb, de a kisebbségi jogok, tehát a parlamenti kisebbségnek is fontos jogai vannak. Most, amikor épp másik irányba megyünk, hogy a parlamenti kisebbség ezeket a jogokat elveszti, és el is veszik tőle, mert hiszen olyan törvények születnek mostanában, amelyek ezeket a kisebbségi jogokat nem veszik figyelembe, én úgy látom, hogy egy másik irányba megyünk, tehát ez tovább nő. Az a baj, hogy ezek a törvények, a választás az mindig egy időpontra szól, tehát mindig egy időszak alatti közhangulatot jelenti, jeleníti meg az, hogy 2010-ben kétharmaddal győzött mondjuk a jobboldal, ez 2010-re is még egy időre igaz, de azok a törvények, amiket most hoznak, azok nem most néhány évre szólnak, hanem ezek a kétharmados törvények, ezek nagyon hosszú időre szólnak, és ebből az következik számomra, hogy az, amit a kérdésként felvetettél, hogy ez van ennek valami pozitív és belátható időn belüli végkifejlete, azt kell mondanom, hogy egyelőre nincsen, ettől még lehet választásokat nyerni a másik oldalon, és sok mindent helyre lehet hozni, sok mindent nem lehet helyre hozni. Tehát én nem látom pozitívan a jövőt, független attól, hogy engem, mint egy ilyen liberális lapnak a főszerkesztőjét, ez a mai helyzet, ez bizonyos értelemben frappíroz, tehát az ember már éppen
van
kezdett
miről
el
írni. Kell,
nem csak, hogy van miről írni, hanem az ember úgy érzi, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok, tehát akkor most jobban észnék kell lenni. Számomra ez a lényeg.
De mit csináljon egy ilyen helyzetben az ellenzéken? Ezt számtalanszor megkérdezem adásban, amikor egy adott témában azt mondja egy ellenzéki politikus, hogy hát felháborító, hogy ebben és ebben a kérdésben a kormányfő dönt. Mert döntsön a parlament. Mert nem mindegy. Ha kétharmad van, akkor úgyis úgy fognak dönteni. Valószínű nem a saját kormányfőjük ellenében fognak dönteni. Persze egyébként nem mindegy, csak nem tudom igazából a választ arra, hogy egy ilyen helyzetben, amit most te felvázoltál, a jelen helyzetet, hogyan kell viselkedni az ellenzéknek? Mert egy ilyen szélmalomharc.
Mindig normálisan kell viselkedni.
Igen.
Szerintem nem csak ellenzékben, hanem egyébként is mindig normálisan kell viselkedni. Láttuk persze, hogy az abnormális ellenzéki viselkedés is tud kétharmados győzelmet hozni, ezt én nem vitatom. Mégis hosszú távon az ember úgy gondolja, hogy ez egy nagy teher, nagy erőpróba, és egy nagy próbája a magyar társadalomnak, hogy mit kezd ezzel a helyzettel, ami ma van. De hosszabb távon, vagy hosszú távon valószínűleg ebből nagyon, nagyon jó dolgok is kisülhetnek. Még akkor is, hogyha most ez nem látszik. Az, hogy egyszer a gyakorlatban lehet azt majd előbb-utóbb megtapasztalni, hogy mit jelent egy ilyen teljes autoriter hatalom gyakorlása törő embernek és a csoportjának a magatartása. Ez ideig óráig elmegy, én ezt nem hiszem, hogy, és azért az emberek nagy része normálisan gondolkodik, ez biztos, egy idő után előjönnek a hülyeségek. Tehát most még azért ebből kevés van, mert még hátunk, hogy előttünk van a önkormányzati választás, de utána azért szerintem nagyon sok ember el...
De most még valami csoda tart, mert a közvéleménykutatási adatok meg azt mutatják, hogy semmivel sincs kevesebb pártolója a jobb oldalnak, vagy a kormánypártnak, mint volt áprilisban.
Nem optikai csalódás, ez Olga, alapvetően. Sokak optikai csalódás, a csodát vártak, elegük volt valamiből, elhitték, hogy csak jobb lehet.
És még mindig várják a csodát?
Azért várják a csodát, mert az a kormányzati kommunikáció, hogy valaminek az elején vagyunk. Tehát ők még úgy gondolják, hogy a lényege hátra van még. A lényege hátra van, ami persze az sok mindenben már leállt, mert ez a csontvázak a szekrényben, ez például csődöt mondott, ez látványosan nem. Független attól, egy idő után megunják azt is, hogy három naponta visznek be embereket, lehet, hogy egyik-másik meg is érdemli, de az, hogy folyamatosan pontosabban vesznek őrizetbe politikusokat, az szerintem egy idő után a társadalom azt megunja, tehát az nem lehet.
Nem, az ellenségkép az kell. Most a kelt, ez nyilván szomorúan mondom.
Szükséges, de nem elégséges.
Az ellenségkép az azért valamennyire struktúráltabb kell, hogy legyen. Tehát itt azért nincs olyan, hogy aki szoci, az mind rossz ember. Tehát én szerintem ez egy idő után ez elfogy, ennek a levegője. Legalábbis remélem, meg azt is hiszem.
mindketten elemeztetek, és mindkettőt a parlamentig jutottatok el, és Olga azt kérdezte, hogy mit kéne tenni, mi az ellenzék dolga? Következő. Az értékelvő, őszinte, hozzáértő politikát felmutatni. Mert gondoljatok csak rá, amikor 1990...
Az nyerő?
Igen. Mi más? Amikor 1990 és 94 között mondjuk Békessy László felállt és elmagyarázott valamit. Róma szólt, az ügy lezárva. Ma nincsenek a parlamentben olyan kristálytiszta koponyáke, akik eligazítanak, akik világosan elmondák, mondok egy példát a magam szakmájából, sajtószabadság. Senki nem mondta el a parlamentben, az ellenzék sem, hogy a sajtószabadság, a kommunikáció szabadsága alkotmányos alapjog. Mint ilyen, felett áll még az országgyűlés törvényalkotásának is. Sérthetetlen, elégeníthetetlen. Azután senki nem mondta el, hogy ez úgynevezett első generációs szabadságjog, amelynél az a képlet, az egyénnek, a közösségnek szabadságjog, a hatalomnak pedig tolerancia. Tartsa távol magát tőle. Azt kellett volna elmondani, hogy ha egyáltalán hozzá szabad nyúlni sajtószabadsághoz, akkor is annak meg kell felelni a minimum a szükségesség, arányosság tesztjének.
De hát most nyúlunk hozzá az alkotmányhoz.
Jó, de az alkotmánnyal se szabadna játszani, az nem tákolmány, az nem egy politikai taktikai okmány, tehát hogyha az ellenzék pusztán azt csinálja, hogy tart 14 órakor egy sajtótájékoztatott kormányoldal, ő meg 15-kor mond valamit kontra, akkor azzal nem jutnak messzire. Szerintem oda kell visszatérni alapértékekhez, alkotmányos értékekhez, és világosan elmondani, hogy ha szükséges is összevonni az MT-t, és csinálni egy szuper médiahatóságot, az, ha belenyúl egy szabadságjogba, avatatlanul megszorítson, akkor az szükségtelen és aránytalan. És azért van sajtószabadság, hogyha törvényt hoznak, akkor a sajtószabadság valóváltásának eszközét, módját, hátterét, feltételét szabályozza. Ne pedig vonja el, ne akarja megrendszabályozni a sajtót. Az a baj, hogy ilyen szinten nincs elemzés. Ilyen szintű elemzés az ellenzék részéről nincs, tehát két kapura kiabálnak, és ez jön ki vele, ami most van.
Igen, csak én közben azon gondolkodtam, amit mondtál, miközben minden mondatod igaz volt, hogy biztos az ilyen értelmes, világos, kristálytiszta, elemző, magyarázó és közben utat mutató ellenzéki szerepre vágynak a kedves választók, hiszen az elmúlt 4, illetve 8 évben meg az eredmények, a választási eredmények azt mutatták legalábbis mondjuk az elmúlt 4 évről, hogy arra vágytak, ami volt. Hogy valaki kiállt, és azt mondta, hogy hazudik. Nem is válaszolt mondjuk a kérdésfelvetésre, azt mondta, hogy ez a kormány, ez a politikus hazudik, punktum, nem kellett többet magyarázkodni. Akkor nem volt igény az ellenzékkel szemben a kristálytiszta, értelmező, magyarázó, irányt mutató érvelésre? Ezek szerint nem volt igény.
Vagy nyerő igény nem volt. A kérdése az, amit felteszel, de azt mondom, hogy az nem megy hosszú idő, és erről beszélt a Zoli, hogy ha a kommunikáció a 9 éves gyerek szintjén megy, lehet egyszerűen beszélni, de ne tessék 9 éves gyereknek tekinteni a választópolgárok többséget. A választópolgároknak, hogy mondjam, nem a hiteles beszédből, ők nem is kapták meg. Alkalmazkodtak ahhoz, az a nem kap mást. Amit kapott, az kevés volt, silány volt, rossz volt, azzal egyszer választás lehet lenyerni, hosszú távon azon választás nyelni lehet.
A silányra rosszra is mondhatom azt, hogy nem fogadom be, mert ez nekem silány és rossz. De nem ezt gondolták a választók többsége, nem azt gondolta, hogy ez silány és rossz, hanem azt gondolta, hogy igen, ez igazság, én ezt elfogadom, ezt befogadom, megyek, rájuk szavazok.
Hogy valóban rossz, amit mondtak, de nem látták a jót, és azt senki nem mutatta föl. Ha egyszer valaki nem csak nemet tud mondani, hanem hihetően, értelmesen. A gondolkodó emberek, azért a 8 millió választópolgár zöme, szóval azt szokták mondani, hogy nem sok az akadémikus, de az egész együttvéve nem hülye. Tehát az emberek egyszer látják, hogy amit látnak, azt nem hallanak, és fordíts valaki világosan elmondja, akár humor nyelvvel, akár a kétfarkú kutya módjára. Felmutatja, hogy mennyire bordít az egyik oldal, és jelzi, hogy lehet más is. Akkor talán nem tudom, de
akkor mondjatok nekem szociológiai tanulmányt, vagy helyzetképet vázoljatok fel. Miért volt elég ennek a társadalomnak, vagy a választókorúak nagyon nagy százalékának, vagy 2,7 millió embernek az egyszerű nem, az egyszerű tagadás? Tehát miért van az, hogy ebben az országban nagyon sokan ezek szerint erre vágytak, nem akarták, hogy vita legyen, vagy nem volt igény igazából, nem hiányzott nekik, hogy vita legyen a választási kampányban, nem voltak kíváncsiak programra, elég volt a nem. Ez honnan gyökerezik? Ez is a 90-es évek?
Ez a bonyolultabb kérdés, persze, mert azért... kétszer egymás után választást nyertek.
Uh-huh. Na várjál, mindjárt két szoci, két választás, meg kell állnunk.
Most egy pici szünetet tartunk. A te kérdésed, ha van egy mondatos válasz, mert nagyobb számba gyűltek közben a problémák, mint születek a megoldás, az emberek úgy érezték, hogy elborítanak a gondokat belőle, és aki ilyenkor csodát ígér, annak akarnak hinni, akkor is, ha ezt tudják, hogy mégse kéne.
Ma akkor csodától folytatjuk.
Igen, szünet után jövünk vissza a hatossal. Folytatódik a hatos Kálmán Olgával és Kovács Zoltánnal. Annál a kérdésénél tartottunk, hogy vajon miért akartuk elhinni, hogy az ördög fekete, és csak az ördög van, és majd jön egy fehér herceg a lovon, aki mindent megold. Akartuk-e hinni, hittük-e, most is hisszük-e, és tényleg jön a herceg. Mi lesz ezután?
Azt mondta Zoli, hogy ez bonyolultabb kérdés.
Bonyolultabb, hát most kétharmaddal nyert a Fidesz, az azért tud, kétszer egymás után nyertek a szocialisták. Általában is, hogyha két ciklus után egy párt általában vereséget szenved. Nagyon ritka az, és még Európában lehet mondani néhány ország. Nem, egyszerűen általában két ciklus után törvényszerű, hogy az emberek új arcokat és fejeket akarnak látni. Ez egyik dolog. A másik persze hát tartalmi kérdés az, hogy jött, amúgy is nem jól kormányzott a szocialista párt, azt azért hozzá kell tenni. Nagyon sok hibát elkövetett. A végén már nagyon sok korrupcióra fényderült, az embereknek elegük volt. Jött a válság, és egy nagyon nagy erő tolta a szavazókat a jobb oldal irányába, tehát tartalmilag is azt hiszem, hogy ezt a kormányt le kellett váltani, akármennyire is hogy mondjam, csak vele együtt ezzel a váltással jött egy olyan eszmerendszer, amelyik tőlem nagyon távol van. Nem a jobb oldal maga, mert a jobb oldal önmagában az egy teljesen normális eszmerendszer. Az a magyar jobb oldal, amelyik itt van, az számomra nagyon súlyos, nagyon eklektikus, nagyon össze-vissza, nagyon zagyva jobb oldal. Nem lehet tudni pontosan, hogy ki mit beszél, és amikor mond valamit, akkor mire gondol. És ez érvényes a jobb oldali politizálásra, és a jobb oldali választók egy részére. Tehát nagyon jó időpontban volt ez a választás szerintem a jobb oldalnak, és többek között ez a két dolog okozta azt, hogy nagyon megnyerték ezt a választást. Nincs olyan önuralom, amilyen önuralom kellene, és amilyen önuralmat sokat reméltek ettől a jobb oldaltól, mert nincs. Tehát egyszerűen úgy gondolja. Tehát ez a fajta rossz, amit én mondtam az elején, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve az egyik oldal igyekezett legyőzni a másik oldalt, és ez főként a jobb oldalra volt igaz. Az most ez fokozottan jött elő, és most már tényleg se Isten, se embert nem ismernek. Ami pedig ez a szólás, és hogyha már a sajtónál tartunk itt, azért veszélyes ez a dolog, hogy kurtítják a szólásszabadságot. A szólásszabadság az egy személyhez kötődő jog, de az egyben egy nagyon fontos közösségi jog is, ugyanis, hogyha nincsenek viták a társadalomban, akkor az annyit jelent, hogy nem tud felszínre jönni az, ami építi a közösséget. És ebben még az is beletartozik, hogy rettenetesen sok zagyva szöveg is belekerül a vitákba. Ezek nem baj. Ez az sokkal nagyobb baj, hogyha elkezdik szabályozni a vitát. És ez a mostani úgynevezett valami tragikus félreértés folytán média alkotmánynak nevezett szörnyű tákolmány mindig, minden pontja szinte a szűkítés irányába hat, és amikor a sajtó és vélemény szabadságot szűkítik, akkor gyakorlatilag a társadalomnak a gondolkodási tere szűkül, ami annyit jelent, hogy nem csak az egyén nem érzi azt, hogy kimondhat, amit akar, hanem nem születnek meg azok a gondolatok, nincsenek azok a bejárható gondolati utak, amik egyébként bejárhatók lennének. Nagyon sok hordaléka van ennek, és nagyon sok probléma van azzal, hogy mi van a tévében, meg a rádióban, meg ezzel a sok hogy mondjam, olyannal, ami nem is való igazából a tévében, rádióban, de még mindig jobb, hogyha ez bekerül, és a társadalom szűri ki valamiféleképpen, mint hogyha egy hatóság, mert hogyha hatóság van, akkor az már másba is belenyúl, és nem csak azt, amit ki kell venni, ízlés vagy egyéb megfontolások miatt, hanem akkor már politikai okok miatt is kivesznek dolgokat, és akkor ez a fajta gondolkodási lehetőség, meg gondolkodási körre szűkül. Persze ez egy nagy közhely, amit most mondtam, csak az a baj, hogy ez ettől még igaz.
Zoli, ez igaz, csak miközben hallgattak, figyeltem az Olgát, és nekem az jutott eszembe, hogy de vajon mindezzel visszaélni, a demokrácia rovására élni nem lehet? Nem kellett-e attól félnünk, hogy olyan agymosás indult meg, tulajdonképpen kiegyensúlyozatlan, ami a győzelmet érdemtelenül elősegítette, magyarul, amit az Alkotmánybíróság mondott a 90-es évek elején, hogy a demokratikus társadalom fokmérője annyit nyitottság, nincs szólásszabadság nélkül demokrácia, csak hogy lehet olyan médiaviszonyokat teremteni, amelyekben nemhogy arányok nincsenek, Isten ments, hogy bárki is kiegyensúlyozná, de valójában valamelyik hang, például az oknyomó újságíró, az elnémítható, letompítható, siker kudarcra ítélhető, a másik oldal pedig triumfál, és hogy sokszor azt érzem, hogy az 50-es, 60-as évek sajtóhangulata, vagy közbeszéde hoz a győzelmet akik számára. Tehát a valódi, az érdemi igazság, a valódi dolgok kimondása nélkül lehetett győzni talán igazságokkal. Nem azt mondom, hogy ez a demokrácia hibája, jól csináltok, mi ezt? Ez a káló? Ez az ára annak demokráciának, amit plurális sajtó viszonyoknak tekintünk?
Én szerintem sok mindent rosszul csináltunk. Hát például az egész magyar sajtó is rosszul csinálta azt, amit csinált, vagy legalábbis nagy vonalakban. A sajtó is megtett mindent, hogy elrontsa ezt a helyzetet. Tehát itt ugye az újságírásnak az alaphegysége az egy újságíró. Tehát a sajtó a sajnos elkezdett, tehát mindjárt az elején valahogy elkezdett helyezkedni. Elkezdett, úgy gondolta, hogy most meg aztán elkezdett akarni keresni pénzt. Na most tudomásul kell venni, hogy komoly újságírást, néhány lapot leszámítva mondjuk a Heti Világgazdaság, nem lehet meggazdagodni komoly újságírásból.
Lassan eladni se lehet.
Aztán utána, persze, de utána a legnagyobb probléma az, hogy keveredik Magyarországon a celebség meg az újságírás. Ez a nyugati újságírásban nem csúszhat egymásba. Makó Jebzsánan, igen. Tehát olyan nincs, hogy valaki egyik nap valamelyik celeb műsorban ökörködik valaki, és akkor utána megkérdezi a miniszterelnököt egy nappal később egy más műsorban. Ez elképzelhetetlen. Mm-hmm. Most ez az egyik legnagyobb problémája a magyar újságírásnak, hogy nem tudni pontosan, hogy kit lehet komolyan venni. Azt nem tudom komolyan venni, aki bemegy a való világba, és akármilyen komoly ember volt, ott elkezd hülyéskedni, csak azért, mert egyébként magának is, meg a műsornak is hoz egy halom pénzt. Utána meg leül, és akkor megkérdezi a miniszterelnököt, hogy mi van a csúszó leértékeléssel. Ilyen nincsen. Szóval abban a pillanatban az ember azt mondja, hogy na jó, hát
prostituálódik a dolog.
Gyakorlatilag prostituál, de egyébként szerintem már 90-es évek legelején prostituálódott, a másik pedig, a kettő összefügg, a másik pedig az, a már a pénz, meg ez a celebség, ez nagyon rossz, és ez mindjárt az elején elindult. Uh-huh. És tulajdonképpen nem véletlen, hogy az a...
Ez az összecsúszás mindjárt az elején elindult?
Mindjárt az elején, szerintem. Nem, az először a pénz, ugye, hogy mindenki megpróbálta ezt a...
Ezt az a, igen, de
a, ez a aztán a celebség az csak az, akkor indult el, persze, amikor jöttek a kereskedelmi tévék. Ez kétségtelen. De a kettő ma már aztán együtt működik. De az biztos, hogy azt tudomásul kéne venni, hogy most akkor el kell dönteni azt, hogy most pénzt keresünk, vagy újságot írunk. Tehát akkor viszont el kell menni az újságírásnak egy olyan sávjába, vagy szegmensébe, ahol van pénz. A közéleti újságírásban igazából nincs pénz.
Olga, és a televízióban mindez hogy néz ki, szerinted?
Ez ugyanez. Ugyanez? Hát, sőt, hát a nagy kereskedelmi televíziókban, amiről beszélt az Oli is, tehát ahol tér is van arra, hogy összecsúszson újságírás és celebség, hogy bemegy a mit tudom én milyen showba, akármilyen showba, a giga meg a sztár újságíró, és onnantól kezdve még nagyobb giga meg a sztár lesz, és ott lesz a nagyon híres heti lapnak a címoldalán, és megtudjuk, hogy mit főz, hány gyereke van, és így tovább. De tehát sem egyetlen egy kollégát nem tudok megvetni, amiatt, mert
elfogadott. Megélhetési kényszer van?
Nem megélhetési, hát dolgozik egy cégnél. Ha az a cég azt mondja neki, hogy na, te fiam, lányom, most szerepelsz az X újság címlapján, jövő hónapban megmész az X műsorba, akkor persze mondhatja azt, hogy nem, de hát akkor nem kell ott dolgozni. Így tehát, van. Hogy ez egy kényszer hely.
Na jó, ezt el kell dönteni. Tehát tulajdonképpen, amit te mondasz, az egy nagyon valós kérdés, hogy ugye azt mondja neki a főnök, hogy be kell menni, meg az X újság címlapján lenni, akkor én engem úgy hívnak, hogy XY, és akkor eldöntöm, hogy bemegyek, vagy nem megyek. Tehát, tehát le lehet mondani dolgokról, le lehet
milyen,
mondani
milyen
pénzről.
Áron, Zoli? Milyen áron?
Nem, olyan áron, hogy azt mondom. Nem. Hát azért mondjuk persze én a nyomtatott sajtóban dolgozom, és ez egy más helyzet. Ott ott valahogy még mindig bizonyos értelemben normálisabbak a viszonyok. Tehát ott de mindenhol előadódik ez a kérdés, hogy most akkor én választhatok, hogy bemegyek oda, vagy nem megyek be. De hát akkor is te vagy a szuverén, aki eldönti.
Hát szuverén vagy, de akkor is van egy munkahelyed, van egy munkáltatód, kicsi az ország, kicsi a szakma.
De állandóan ezek a
helyedre.
Állandóan ez a probléma, hogy építem a házam, most váltam el.
És ezek nem valós probléma?
De valós probléma, csak akkor nem kell elmenni újságírónak. Akkor el kell menni máshova.
Megint vízválasztó kérdéshez érkeztünk, tartunk egy rövid kereskedelmi és közszolgálati szünetet, aztán visszatérünk, és akkor tényleg, ki az újságíró, mennyi újságíró van, hol a kommunikáció helye, és valóban van módunk szabadon választani? Ezzel fogunk folytatni, rögtön rövid szünet után folytatódik tehát a hatos Kálmán Olgával és Kovács Zoltánnal azzal a kérdéssel, hogy mennyire szabadon választ az újságíró, őt választják-e, ha ő elvekből kiindulva kiáll, akkor hányan ugranak a helyére, romlik a színvonal. Én a jogi szakmában látom, hogy ez az ország ötször annyi ügyvédet tart el, mint amennyit el tudna tartani, mennyiség van, minőség nincs, túltermelési válság van ilyen az újságíróknál is. Mert ha van, az nyilvánvalóan minőségi zuhanással jár.
Persze, hogy van, és amit az Zoli mondott, egy picit álomvilág, vagy picit idealista, amit mondtál, miközben minden szabaddal egyetértek, és én is így gondolkodom, de nekem például óriási szerencsém van, mert én egy olyan helyen dolgozom, ahol nem kényszerítenek ilyenre. Illetve volt már ilyen felvetés, és azért mosolyogtunk az előbb a Gyurival, mert mielőtt megérkeztél, Zoli, pont egy ilyen sztoriról beszélgetünk, egy ilyen sztorit meséltem. Tehát nálunk is felvetődött már az, hogy menjek el X show műsorba, mert hogy nagyon nagy a nézettsége, és az nagyon nagy promó a cégnek, uh-huh. Ingyen van, tehát ez megfizethetetlen reklámban. De akkor én egyetlen egy mondattal ezt le tudtam szerelni, hogy én nem fogok a show műsorban lufit borotválni egy kedves énekesnővel, aztán másnap megkérdezni a pénzügyminisztert, hogy akkor most mi van az államháztartási hiánnyal, mert onnantól kezdve a dolog hiteltelen. De én ezt megtehettem, csak ehhez képest mondtam az imént azt, hogy én azt tudom, hogy nagyon sok kollégám nincs olyan helyzetben, hogy ezt megtehessen.
Hát én ezt nem tudom. Szóval az a baj ebben az egészen, hogy mindenki mindig fölmenti saját magát. Nem
én
te.
Most magamat nem kellett.
Nem te. Én mondom, hogy
én
nem te.
Én a többieket mentem
csak
fel.
Én meg nem mentem föl. Tehát egy pillanat nem mentem föl azt, hogy azért, mert miért maradott? Azért, mert ott keres rengeteg pénzt, ezért aztán hülyét is csinál magából. Hát az senkinek nem kötelező sokat keres. De ez
csak
rendben van. De
ők
most
rámennek erre, tudod, szóval nagyon nagy a veszteség, és azt mondja, hogy miért áldoznál fel magát?
Ja, jó, de hát akkor viszont rendben. Én nem fogadom el. Tehát hogyha elfogadhatóak el, én nem fogadom el, egy percig sem fogadom ezt el. Tehát én nekem ezek teljesen mondva csinált dolgok. De tudom, persze, ez egy reális dolog, hogyha most nem megyek el oda, akkor kirúgnak, és nem keresek havi, mit tudom, 1 millió forint, de teljesen
mindegy. De nem mindegy, azért, mert ugye nem mindegy. Hova menni? Tehát, igen. hogyha valaki egy televíziónak az arca, és a főnökei ellen cselekszik.
Jó, az előbb ezért mondtam, hogy a nyomtatott sajtóban bizonyos értelemben könnyebb a helyzet.
Tehát neki megszabják, kinek nyilatkozzon, kinek ne nyilatkozzon, melyik műsorba menjen el, feltételezem, illetve hát tudom is egy-két kolléga személyes élménye alapján, vagy elmesélés alapján, hogy nem mondhat nemet. De abban meg neked is igazad van, hogy azért szép számmal vannak olyan kollégáink, akik ezt saját önnön maguk gerjesztik.
Igen. Jó, de akkor viszont csak azt akarom mondani, hogy akkor fogadjuk el, hogy a magyar sajtóban ilyen állapotok van, és a magyar sajtó az mindig is szétrohatja saját magát, mert egyszerűen nem lehet ellentmondani, mert akkor kirúgják. Hát szóval, ha viszont kirúgják, mert akkor viszont ilyen lesz a sajtó, akkor meg ne csodálkozzunk, meg ne így panaszkodunk azon, hogy hát, hogy nincs tekintély
elfogadtam,
a magyar sajtó.
Nem siránkozom.
Egyébként a magyar...
a Kollán Gyuri siránkozom.
A magyar sajtó valamikor a rendszerváltás idején, ami mindig vannak ezek a tekintélymérések, vagy hogy volt a magyar sajtó az első három között. Van. Most most nem akarok senkit sem megbántani, valószínűleg nem előz már meg senki.
És engedjetek már meg egy mondatot, hogy jövő héten 12 roma fiatalt kezdek sajtójogra és etikára oktatni, és látom a csillogó szemüket, és látom, hogy ők még romlatlanak. Kik rontják el? Szóval mi rontjuk el őket, vagy mi hagyjuk, hogy így legyen, ne hagyjuk, hogy így legyen. És hogy mennyire igaza van a Zolinak, erre egy példát mondok. Az elmúlt 3-4 hónap teli volt olyan magyarázkodással, hogy még kétharmad is egyéb miatt, hogy még nincsen nagy baj, hogy még ezek csak szándékok, ez még csak jelképen, egyebek. És én azt látom, hogy nagyon sok ember nem pusztán átáll és igazodik, mert az a lelke rajta, hanem akkor is mentséget keres magának, másnunkból nem kén. És erre egy őrült amerikai viccot eszembe, elmondom, a 100. emeletes épület tetejéről valaki leugrik, vagy lelökik. És ő 10-enként mondja, hogy most még nincs különösebb nagy baj, most még nincs különösebb nagy baj, vegyük már észre, hogy lehet baj. Tehát amit az Zoli mondott, ott igazol mégis vissza, hogy nem kell megvárni, hogy ránk dőljön minden. Okos ember látja, hogy miből mi lesz, Cromwell Olivier serkéből lesz a tető. És a legtöbb serkéből valóban tető lesz, szóval, hogy a sajtónak, nektek, nekünk az is dolgunk, hogy jelezzük, hogy rossz úton járunk, rossz irányba megyünk, nem kell beáldozni
és
magunkat, de szólni kell.
Valamit?
Persze, egyébként biztos.
Pozitív által, hogy kritikus tömege összeáll, most még nem ott tartunk, de el kell annak
jönni. Volt egy ilyen sorozat, már véget ért, volt egy ilyen sajtómunkások, hogy írogattam ezeket a dolgokat, hogy miféle, tényleg ilyen etikátlanságok voltak, és az volt az egészben a legérdekesebb, hogy komoly újságírók elkezdték ezt, hogy de hát hogy képzeled ezt az egészet, hogy mi saját magunkkal foglalkozunk. Most az egész magyar sajtóban van egy ilyen, tényleg az egész magyar sajtó önfelmentő, önsajnáló. Én még ilyen, tényleg ilyen társaságot igazából nem tudom, sokat nem láttam, de én nekem nagyon rossz a véleményem erről az egészről. Az egész magyar sajtószabadság a legnagyobb ellensége szerintem maga a magyar újságíró. Aki egyszerűen úgy gondolja, hogy nem lehet más csinálni, be kell állni. Miért kell beállni? Hova kell beállni? Szóval nem kell beállni, meghalni kell. Meghalni meg, azon kívül semmit nem kell csinálni. De az más kérdés, hogy mindig vannak ezek, de nem akarok még egyszer visszatérni erre, hogyha valaki azt mondja, hogy én most újságíró leszek, de egyébként pedig hát csak akkor lehetek, és akkor keresek sok pénzt, hogyha ezeket elfogad, akkor el kell dönteni. És akkor a döntési hely, vagy azt mondja, hogy igen, de akkor ne vegye komolyan magát soha többet, vagy azt mondja, akkor nem leszek újságíró. Ez a hülyeség, ez nekem nem kell. Akkor elmegyek, jogászkodni.
Gyurinak volt egy költői kérdése itt a rövid szünet előtt, hogy hány újságíró is van, vagy ki is az újságíró. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, ebből az elvből, amit most az Oli mondott, hogy ki az, aki komolyan is gondolja a saját szakmáját,
száznál kevesebb.
Akkor még kevesebb.
Gyerekek, bocsánat, amikor volt minisztertanács tájékoztatás hivatala, kevesebb, mint 1000 újságírót tartott nyilván, ma az úgynevezett újságok száma 10 000 fölött van. Most, aki kommunikációt végzett, aki valaha írt, mit tudom, az Okos Katában, ő már újságíró, mondja meg, felhígult ez a szakma is, és az igazán számon tartott lapok és újságok száma a 100 alatt van. És ma a minőség nem kifizető. Zoli mondott néhány újságnevet, én mondhatnék néhány tévéműsort, amit jó nézni, mert pluszt ad ahhoz, amit én újságot tudok. Ez a szabályt erősítő kivétel. Ezért járunk szinte rossz úton.
Hát,
Zoli, talán egy dologról még, ami benneteket érint, és Olgát is. És a közérdekű információk, hogy mintha azt látnám mindezen gondok mellett, hogy beszűkülnek azok a csatornák, ahol a nyilvánosság kontroll gyakorolt a hatalom fölött, mert eldugják előle, elsmismásolják meg. Szóval, hogy mondjam, egy rektori fizetésért hónapokig kell harcolni, hogyha nincs nyilvánosság kontrollja, akkor a dolog még rosszabb lesz, és nem csak a hétköznapokban, hanem az életfontosság a közpénzzel vagy a politikával kapcsolatos dolgokban is. Láttok ti rossz tendenciát. Közérdekű információ, hogy mindannyiunk jogunk van, jogunk, de közünk nincs. Tehát ez a harc megnyerhető, vagy lábhoz?
Optimista vagyok, tehát azért az elmúlt években is szép számmal voltak olyan történetek.
Sikeres perek.
Így igaz.
Nektek az ésnek is, nektek is.
Ez nem nyilvános, aztán végül mégiscsak az lett, kivártuk a sorunkat.
Ez más kérdés, hogy sok hatása nem. Bár azért lett, tehát nekünk néhány nagyobb perünk volt, ilyen bánya, meg szőlőügyek, meg szállodaügyek, meg fenetje micsoda, tehát
az igazságig eljutottatok, de a célszemély nem követtem.
Mi most taggyűlésen vagyunk?
Igen. Vagy a tagok gyűlésén.
Jó, igen, szóval például ezek sajnos, ez aztán a közröhely tárgyai lettek, de sajnos a politikai kultúra Magyarországon olyan,
nem engedte meg, hogy ez végig
hogy, hát először is szerintem annak idején, amikor kiderült, hogy ebből a székházpénzből tényleg bányát vettek, meg fenetja micsodát vettek, tehát azért voltak ennek a magyar társadalomnak 90 óta ilyen ősbűnei. Tehát
ki nem hordott bűnei?
Azt hittem, említettem egyébként, hogy amikor ugye nyertünk abban a bányaügyben másodfokon is pert a mostani miniszterelnök ellen, aztán más kérdés, hogy legfelsőbb bíróságon elveszítettük azt a pert. Én azt hittem, hogy ilyen ügybe a magyar miniszterelnök soha többet nem keveredik Orbán Viktor. Tehát én úgy gondoltam, hogy jó, ezt elveszettük a pert, de ennek lesz határ. 10 év múlva megint belekeveredett, csak nem bányaügy lett, hanem szőlőügy lett. Ott is nyertünk jogerősen pert. Vagyis első fokon pert, bocsánat.
Na most a baj csak a... Ebből baromi fontos dolog számít, hogy hiába erőködik a sajtó. Ha túlold, a bot túlsó vége nem fogadókész, akkor patt is neheze lesz a dologban, nem?
Hát ezért mondtam, hogy sok értelme, sok hatása inkább úgy mondom nem volt, bár nem mindegyik perünk, volt olyan perünk, amelyiket mondjuk egy ilyen, abból született egy polgári elvi döntés, és hát valami hozadéka van.
Ez nem igaz, hogy nincs, igen.
Tehát én azt akarom mondani, minden lassan mozdul előre, olyan nincs. Az más kérdés, hogy mondjuk egy ilyen ügyből kifolyólag, hogyha valaki tényleg kiderült, hogy közpénzekből bányát vettek a papának, akkor soha büdös életben a pályán már, mint politikus, nem tud megmaradni. Okay. Azért mondtam, hogy a politikai kultúra az mindjárt, amikor a rendszerváltás megtörtént, romlani kezdett, és azt szerintem romlik tovább. Na most ez nagyon szomorú ez a történet, ha nem így fejezzük be, de biztos lesz majd jobb is, hogy hozzá is tettem.
Mondjatok egy viccet így a
de nem, hanem a műsorunk hagyománya, feladványa hallgató számára, ebbe egy csipetnyi humor megcsillan, meg hát ugye egy kis agytorna, itt beszélgettünk az újságíró, az első feladványa hallgatónak, hogy mi az újságíró törvényi definíció, ki az újságíró. Rajtatok látom, hogy tudjátok, de a hallgató majd később mondja meg, és egy másik dolog, itt beszéltünk...
Mi ezt levélben meg kell, hogy írják neked? Vagy
van,
mi?
Aki fórumon megírja,
ők is foci meszt kapnak?
Hát, még nem tudom, de valami lesz majd. Tehát az első kérdés, törvényi definíciója az újságíróra nézve, ki ő, nem mindenki, a másik pedig, itt Zoli beszélt Bányár egyebekről, van egy olyan szó, hogy privatizáció, hogy ez mit jelent az állami vagyon lebontásánál, tudjuk, hát a sajtójogban mit jelent? Látom, Zoli, mondd el, akkor most...
Az, hogy valaki a saját ügyét írja meg.
Igen, azt, igen. Úgy közérdeknek feltűnted a saját igen. ügyét, baját hozza elő, és azzal privatizál. Hát akkor az egyiket megfejtettük mi magunk, a másikat rábízik a hallgatóra. Én megköszönöm nektek ezt a szellemi agytornát és mini csatát. Sajtójogról beszélgettünk, médiavilágról, Kálmán Olgáról és Kovács Zoltánnal. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük a hallgató figyelmét, kellemes hétvégét kívánunk, és viszont hallása 2 hét múlva. Nem sokára kezdődik a svéd-magyar futballmeccs, ott pedig hajrá, mieink. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!